Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Kambodzsába, megnézzük Siem Reap vagy Siem Reap repülőterét, környékét, turistaközpontját, a híres angkori templomokat, aztán az úszóházakat is, és sok minden mást, de elmegyünk majd a műsor második részében Vietnámba is. Amikor először leszálltam a kambodzsai Siem Reap repülőterén, akkor nem akartam elhinni, amit mondtak, mert hogy korán reggel jött meg a gépem, és este tovább utaztam volna, úgynevezett rekonfirmált helyfoglalásom volt, vagyis megerősített, hogy semmi esetre sem maradjak le. A helyi hatóságok mosolyogva közölték, hogy nem, nincs visszaút, majd később. Ugyanis van egy olyan helyi jogszabály, hogy ha valaki egy adott napon repülővel érkezik, akkor nem mehet el ugyanazon a napon. Ez egy helyi jogszabályok meg is magyarázták, ugye a fogságomnak az okát, és kell a bevétel a helyi szállodáknak nyilván, ezért hát ők nem akarnak olyan utazókat, akik csak úgy odarepülnek délőtt, mondjuk általában Bangkokból, aztán utána visszarepülnek. És hát ez így is lett, tehát nem is tudtam elmenni repülővel, hát nyilván lehetett volna autóval, de akkor nagyjából ugyanarra az időre jutok vissza, úgyhogy lényegében megérkeztem nagyon korán, és akkor két napot kellett Siem Reapbe eltöltenem, és a második nap este tudtam tovább menni csak. De ha már így alakult, akkor megnéztem egyébként az új szállodákat, mert hogy Kambodzsában is azért sok új szállodát építettek már ekkoriban is, és kívülről mindegyik mesés palotának tűnt. Belül viszont a legelőkelőbb esetében is voltak kifogásolható dolgok. Érdekes, hogy még így is a helyiek csoda épületeknek tartották ezeket, és óriási szerencsének, ha valaki ilyen helyen dolgozhat havi 40 dolláros fizetésért. Ezt ezért tudom olyan pontosan, mert hogy a kísérőm az egy hotelnek a kereskedelmi igazgatója volt korábban, ő azonban többre vágyott, úgyhogy elment inkább taxisnak, mert hogy a kereskedelmi igazgatóként igazából nem nagyon tudott sok pénzt keresni, viszont taxisként tudta, hogy érdekelni fogják a turisták, hogy kiválóan beszél angolul, franciául, ismeri a történelmet, a földrajzot, de még fontosabb, hogy minden fontos embert ismer a környéken. Amikor a reptéren találkoztam vele, felajánlotta, hogy 35 dollárért, vagyis hát akkoriban volt az talán 6000 forint, 7000 forint, de hát most is gyakorlatilag tényleg filléres tétel, mintegy 12-13 ezer forint, nos ezért a pénzért két napig furikászik velem szerte a környéken. Úgy, hogy nincs kilométerkorlátozás, bármennyi ideig bárhol lehetek, és hát nem is értettem, hogy hol az átverés. Most gondoljanak bele, hogy megállunk, és azt mondják a repülőtéren, hogy hát én nagyon szívesen elviszem Budapestre, vidékre, Balatonra, ahova szeretne menni, hát 12 ezer vagy 13 ezer forint lesz, és két napig mindenben. Hát ezt persze nem értjük, hogy lehetséges, és hát nem volt átverés. Abszolút nem volt átverés, még a borravalót is vissza akarta adni, de azt nagyjából tudta, hogy a kambodzsai viszonyok közepette azért nem fogunk olyan hatalmas távolságokat megtenni, ami miatt végül is üzemanyagköltség brutálisan felmerülne, és számára tényleg az, hogy naponta keresett egy kicsit, meg nyilván majd akkor kap valami ajándékot, ezt, azt, amaz, hogyha elvisz valahova, ott a részesedést, tehát ez így nagyjából így megéri. És hát valóban egyébként Kambodzsában nagyon szegény az emberek többsége, a gyerekek 4-5 éves korban is néha már dolgoznak, és láttam olyan kislányt, aki nálunk kis csoportos óvodás lenne, itt azonban egy nagy kígyóval a nyakában szaladgált, hát ha valaki ad neki egy kis pénzt hüllő simogatásért cserébe. És nagyon pici volt a lány, úgyhogy messziről úgy tűnt, mintha a kígyó rohangálna így magában. Nagyon furcsa, groteszk kis látvány volt. A többi gyerek a folyóparton mosott. És volt egy 5 éves formájú gyerek, ilyen szürke lavorban üldögélve próbált meg odaevezni a turistákat szállító csónakokhoz, és banán volt, és azt próbálta meg eladni. És volt egy másik gyerek, ez volt a legdurvább, a krokodilra vigyázott. És akkor volt a gyerek, hogy hát nem is értettem, hogy ezt hogy engedik meg. Minden esetre csónakba szálltunk, aztán tovább száguldottunk a folyón itt Kambodzsában, úgyhogy tényleg a híres angkori templom együttes melletti folyós, tavas rész az nagyon-nagyon jól néz ki, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes megnézni, mert ha nem csak az épületeket, meg a természetet csodáljuk, hanem megnézzük, hogy hogy élnek a helyek, akkor tényleg átértékeljük a mindennapjainkat, és egy picit belegondolunk abba, hogy miért is panaszkodunk bármire. Minden esetre eljutottunk egészen a cölöpre épült házakig, és ezek valóban mobil lakások. Vagyis ha a házura úgy dönt, akkor eloldozza a kunyhót, és lejjebb csorog a széles vízen. Majdnem minden épületnél gyerekek dolgoztak vagy játszottak, és amikor meglátták a csónakunkat, akkor integetni kezdtek, mert hogy nagyon-nagyon örültek a turistáknak, hiszen biztos, hogy adnak majd valami kis borravalót, vagy bármit, mert egyébként az itteni kambodzsai, meg Vietnámból átjött vietnámiaknak az életszínvonala olyan, hogy hát a tájföldi életszínvonal az a csoda nekik, nemhogy az európaiaké. Úgyhogy volt egy időszak, amikor sok gyereket elvittek gazdag külföldiek, hogy örökbe fogadják, és hát az igazság az az, hogy egyébként ennek a család általában örült is, mert a gyereknek is úgy érezték, hogy akkor most a boldogság az meg lesz, meg hogy nekik is ugye meg lett a boldogság. Tehát ilyen értelemben azért, tehát ez nem az volt, hogy utána mindenki szomorkodott volna, és sok esetben olyan volt a kapcsolat, hogy egyébként tartották a kapcsolatot valamilyen szinten, és hát nem biztos, hogy ezt mindenki egy nagyon negatív eseménynek élte meg. A híres kambodzsai Angkor templom azonban a legfontosabb látnivaló Kambodzsában, és ez tipikus helyszíne egyébként az esküvői fotózásoknak. Meg is érkeztem, és váltottam ilyen több napos jegyet, lehet két napra is, vagy akár három napra is jegyet venni, és meg is érte egyébként, mert többször ilyenkor bemeltünk, kijöhetünk, és hát rögtön ott volt egy esküvői fotózás, nagyon tetszett nekem, bár egy kicsit sajnálkozva néztem, ahogy a mennyasszony a ruháját kétségbe esetten magához szorítva megpróbál felkapaszkodni az egyik toronyra, de csak nem sikerült neki, mert hát meredek volt a szikra előtte, és hát rukkoltam, hát meg kell küzdeni a jó fotókért. Angkor a helyieknek is érdekes. Tehát azért jönnek ide esküvői fotózásra, mert tényleg olyan, mint nekünk a halászbástya, hogy még mi is megcsodáljuk, akárhányszor arra járunk. És először nem értettem, hogy miért van az, hogy belépéskor lehet napi, kétnapos, vagy még hosszabb jegyet is venni, mert hogy mit csinálok egy hétig egy templomban. Aztán hamar kiderült, hogy a híres Angkor Wat, vagyis Angkor templom, az csak egy a sok közül. És valójában ez egy őserdő, és az esőerdőben, vagy őserdőben több mint 100 templom van. Az egyik érdekesebb, mint a másik. És hát felfedezni, hát igazából egy életmunkája a kutatóknak, és még ők se végeztek. Tehát valójában van egy központi érdekes templom, az Angkor templom, de azon kívül nagyon sok más templom is van itt, és a területnek is nevet adó központi templom körül egy csatorna húzódik, a vízen tükröződik a napfény, nagyon szép volt. A Visnu szentély mellett itt régen fürdő és könyvtár is épült. 5 híres tornya emelkedik a magasba, de az igazi csoda közelről látszik, mert hogy megfaragták a templom köveit, és a falak történeteket, legendákat mesélnek el. Bár itt találkoztam a legtöbb turistával, nagyon szép tényleg az angkori templom, de nem ez a legszebb az őserdei templomok közül, mert hogy a vezetőnk elvitt minket egy olyan szentélyhez, amely piramishoz hasonlított, és körülötte oszlopok voltak, tornyok, faragott falak itt is, elefántokkal, harcosokkal, szörnyekkel, és hát szinte beleborzongtan, nagyon megfolt az egész. Aztán van egy dzsungel templomnak nevezett szentély is, és ebben az az érdekes, hogy a fák ránőttek a templom tetejére, a gyökerek meg lelógtak a földbe. És olyan volt az egész, mint a Tarzan tanyája. Ez annyira azért nem volt ilyen hátborzongató, inkább érdekes. Minden esetre volt idejük nőni a növényeknek, ugyanis a templom együttes feltárása csak a 20. század elején kezdődött el. A helyi kutatók azt gondolják, hogy ez lehetett a titokzatos Khmer birodalom központja. Mert hogy 900 és 1300 között itt sorra épültek nem csak a templomok, hanem mindenféle más épület, könyvtár, lakóházak, és a többi, és a többi. Aztán 1440 körül valamiért az egész elnéptelenedett. És a dzsungel egész egyszerűen benőtte a helyet. Több mint 400 évig gyakorlatilag elnéptelenedett, és senki nem tudta, hogy van itt bármi is. Aztán 1860-ban újra felfedezte egy francia kutató Angkort és környékét. És kiderült, hogy itt templomok, egykori pazar épületek, paloták sokasága van, de hát főleg templomok. És a világháború után már jöttek ide a turisták is, aztán amikor a 70-es években a vörös kmerek átvették a hatalmat, akkor mindenki elmenekült. Néhány oszlopot céltáblának használtak, és gépfegyveres lőgyakorlatokat tartottak, és a templom oszlopokra lövöldöztek, de nagy kárt azért nem okoztak, tehát nem tették a földre egyenlővé az összes templomot. A 90-es évektől már annyi turista érkezett ide Kambodzsába, Siem Reapbe, hogy gyakorlatilag aszfaltozott utat is építettek, és a közeli városkában szuvenírboltok nyíltak, egymást érik az éttermek. Az ankori templommal szemben is van egy olyan étkezde, ahol nagyon-nagyon finom kmer specialitások készültek, bár hát a mosdó az olyan, hogy utána bizony meg kellett szabadulnom a bolháktól, tehát azért az kemény, de megúsztam azért hasmenés nélkül, és még nekem is ízlett a furcsa szárnyas, ennél többet pedig igazán nem kívánhattam. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt, vigyázni kellett az őserdei résznél, ott, amikor már a negyedik, ötödik templomot néztük meg, de összességében azt kell mondanom, hogy az ankori templom együttes két nap csodálatos, meghitt érdekes séta mindazoknak, akik a természetet, a régi értékeket kedvelik, de még azoknak is, akik nem, mert látványnak sem utolsó a faragott oszlopok sokasága, az elefántos, szörnyes, harcosos díszek. Úgyhogy ezt azért azt gondolom, hogy ha valaki már felfedezte a félvilágot, akkor nem szabad kihagynia. Nagyon szegény emberekkel is találkoztam Kambodzsában, mint már említettem. Van egy tó, vesszőházak vannak itt a környékén is, meg hát gyakorlatilag a tavon is laknak itt, tehát azért mondtam, nagy divat ez az úszóház errefelé, és találkoztam olyan családdal, hogy a teljes vagyonuk gyakorlatilag egy komolyabb öltöny a Váci utcában, és érdekes az, hogy mégis sokat nevetnek, tehát nem szomorkodnak, meg optimisták. Azt mondtam a kísérőm, hogy ha a turisták nem lennének, akkor valószínűleg már jó páran akár éhen is haltak volna, de hát ezzel így nem foglalkoznak, mert vannak turisták, és amíg van banán meg rizs, addig mi lehet a baj? Fűteni nem kell, meleg van, jó idő van, víz van a tóban. A mosdóról egyébként annyit errefelé, ha már elmeséltem azt a mosdót, ami itt az ankori templom mellett volt az étteremben. Nos, olyan volt az illemhely itt a kis faluban, vesszőfaluban, nem messze a Siem Reaptől, hogy az illemhely lényegében egy ajtóval elválasztott fülke volt, és alul belevágtak a padlóba egy lyukat. És hát ott volt alul a tó, ugye, mert hát egy ilyen úszóházban voltunk, és hát a tavacska lefolyása, a Mekong folyó, az meg sok mindent elbír, úgyhogy kész. 10 méterrel arrébb megfülöttek a gyerekek, úgyhogy kemény lehet az immunrendszerük. Kambodzsában rengeteg gyermek születik, mert hogy a gyerek feladata, hogy eltartsa a szülőket. Tehát itt nem úgy működik, hogy jaj Istenem, hogy fogom felnevelni a gyereket, hát jaj, de jó, hogy van gyerek, mert megoldódik a probléma, hogy ki az, aki eltart engem. És hát rendesen dolgoznak már a gyerekek, jó páram, és hát ugye jóval 10 millió fölötti a népesség, pedig a vörös kmerek a 70-es években az akkor 7 milliós lakosság kétharmadát kiirtották. A Pol Pot vezette harcosoknak utopisztikus törekvéseik voltak, szörnyű bűnöket követtek el. És a bukásuk után még hosszú ideig folytatták a gerilla küzdelmet. Van egy híres film, Gyilkos mezők, az a címe, és ez erről szól. 1984-ben készült, és hát lehetett látni, hogy hát nagyon komoly, durva aknamezők vannak, és még ma is vannak egyébként aknamezők jó pár helyen. Egyszerűen ott hagyták, nem foglalkoztak vele, mert annyira költséges, bonyolult, nehéz lett volna, hogy igazából inkább lezárták az egészet. De hozzáteszem, az első látogatásomkor én még láttam olyan férfit, akinek amputálták a lábát, de mivel meg kell élnie, ezért megtanult a térdén szaladni, és turistákat is kísérgetett szerény baksisért. Úgyhogy nagyon sok baleset volt régebben. Az utak nagy részét keményre döngölt vörös por fedi. Tehát itt azért nincsen mindenhol aszfaltozott út. Az, hogy az ankori templom környékén, meg Siem Reapben vannak jó minőségű utak, az annak köszönhető, hogy van turizmus, van turistaforgalom, vannak kívülről jól kinéző szállodák, és a turisták kedvéért meg kellett ezt csinálni azért, hogy ők aztán hozzák a bevételt. De ha egy picit tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy azért nagyon sok olyan út van, ahol keményre döngölt vörös poron közlekedünk lényegében. Minden gond és szegénység ellenére azonban azt kell mondanom, hogy segítőkész kedves emberekkel találkoztam, beleértve a jegyellenőröket is az ankori templom együttesnél, akik mindig segítettek, amikor volt valami nyűgöm problémám. Láttam Kambodzsában temetést. Ez nagyon furcsa volt, mert a halottat elégetik, és azért volt furcsa, mert ott láttam, ahol a házak vesszőből, meg nádból készültek. És hát azt néztem, hogy nem lesz tűzvész, például, ha egy picit fúj a szél. De hát amikor ott voltam, akkor nem lett, és valószínűleg előtte se sűrűn, mert akkor már nem lettek volna nyilván a házak ilyen éppen. És érdekes volt, hogy a gyásztertartás idején felravatalozták a színes égőikkel az egész, hát nem koporsót, hanem azt a részt, ahova az elhunytat fektették, és úgy villogtak, mintha ilyen kicsit morbid, furcsa karácsonyi valami lenne ezek az égők, úgyhogy hát ez nekem így kicsit sok volt, mert úgy éreztem, hogy tényleg így, amikor az élet mulandóságán gondolkodik az ember, és próbál egy kicsit részvét teljesen hozzáállni a dologhoz, akkor ez a látvány ez nekem sok, de hát nyilván a helyiek ezt megszokták. Többségük egyébként buddhista, de láttam vízre épített katolikus templomot is, és ez is érdekes volt. Esti szórakozás, nos, beszélgetés, társasjáték, nagyjából ezek vannak, de a helyi tévé adása is ezt jelenti, mert hogy ha nem is itt az úszó területeken, meg a vesző falvakban, hanem a nagyobb helyeken azért természetesen vannak tévéadások és minden más modernkori csoda. És a turisták kedvéért felelevenítették az apszarák táncát, mert hogy egyébként azért Kambodzsában sem mindenki szegény, tehát itt is vannak olyan részek, ahol jó házakat látunk, ahol egyébként viszonylag jó módú az, aki ott lakik, egy réteg, egy szűk réteg egyébként, és hát ők azon dolgoztak, hogy hát tényleg legyenek olyan kulturális látványosságok, amelyek szórakoztatják a turistákat, és hozzájárulnak a kambodzsai kultúra népszerűsítéséhez. Nos, ez lett az apszarák tánca, mert hogy az apszarák állítólag titokzatos nimfák voltak a Khmer birodalom virágzása idején, és hát fedetlen kebellel járták a táncukat, és az apszarák olyan jól táncoltak, hogy ezzel elbűvölték a földi és nem földi hatalmasságokat. Manapság az ősi táncnak a visszafogottabb változatát mutatják be helyi tánccsoportok, és az egyik fő látványosság, hogyha Kambodzsába érkezik egy turistacsoport, akkor szinte biztos, hogy ilyen táncos zenés mulatságra elviszik, és akkor ezt meg lehet csodálni. Vannak köztük ügyesebbek és kevésbé ügyesek, és én kettőt láttam, az egyik ügyesebb volt, a másik kevésbé ügyes, úgyhogy ez sem teljesen egységes. Mint említettem, 10 millió fölötti bőven a lakók száma. A legutóbbi népszámlálás 16 milliót állapított meg, és hát azért gyorsan nő a lakosság száma, mert ugye a gyerekek jelentik azt, hogy majd középkorú, ha leszek, vagy idősebb leszek, akkor ők majd eltartanak, és hát dolgoznak, mert komolyabb szociális ellátórendszerről nem beszélhetünk. A fővárosban a Nemzeti Múzeum épülete egy pagodaszerű, szép, díszes létesítmény, a szokásos kis vörös alakokkal, ez jól néz ki még. De van egy híres tengerparti üdülőhelyük is, Kampong Som, ami népszerű. Javasolt a malária elleni gyógyszert szedni, és hát ajánlják azt is, hogy még jó pár oltást, ha erre járunk, akkor vételezzünk valamelyik oltóközpontban, de hozzáteszem, nekem olyan sárga könyvem van, hogy kettő, mert az egyik már betelt, tehát én tényleg mindig beoltatom magam mindenfelével, de azon kívül, hogy meséltem, hogy milyen volt a mosdó, ott az ankori templom mellett más negatív dolgot ilyen téren nem tapasztaltam. Van egy belső száraz szavannás terület, ott nagyjából 30-an élnek nézetkilométerenként, a Mékong mentén meg 3-4-500-an, tehát nem egyenlő az országban a népesség eloszlása. A legtöbben a khmerek vannak, de vietnámiak is, meg nagyon kevés kínai is lakik azért itt. A hivatalos nyelv a khmer egyébként, de a franciát meg az angolt sokan beszélik. Főleg rizst termesztenek, édesburgonyát, szóját, meg ugye vannak hatalmas kaucsukfák, amikből szerzik a gumit, és a szaptó, amiről már meséltem, az rendkívül gazdag halakban, úgyhogy sok kambodzsainak ez nyújt megélhetést. Rengeteg riksával fogunk találkozni, és a helyiek és a turisták is használják még, de a motortaxi még az, ami nagyon népszerű. Van vasút is, 612 km hosszú, egyvágányú vasútvonaluk van, kettő. Az egyik az Phnom Penhből Kampong Somba tart, ugye tengerpartra, a másik pedig Phnom Penhből Sisophonba, de hát néha azért nem megy el teljesen a végéig. Nem csak a fővárosban, hanem, mint említettem, ugye Siem Reapben, vagy Siem Reapben is az angkori templom mellett van repülőtér, és a legtöbben ide jönnek az angkori templom mellett lévő üdülőtelepülésnek a repülőterére. Itt megnézik a szép, kívülről jól kinéző szállodákat, és itt aztán vannak bőven éttermek is, és aztán itt eltöltenek pár napot, és persze lehetőleg minden nap kimennek az őserdei világot megcsodálni, az ottani meseszép és érdekes templomokat. A békahús, a teknős hús sem feltétlenül idegen a helyi konyhától, és a magyar hurkához hasonló ételt is készítenek, de hát hal az, amit nagyon sokan esznek, és a halból készül mindenféle finom étel. A bambuszgyökér még szintén népszerű, meg hát nyilván a banán, meg az édes burgonya is, de ananászültetvényekkel is számos helyen találkozhatunk, és amikor megyünk a vörösre döngölt úton, vagy éppenséggel a betonúton, akkor jobbra-balra néha van ananászbokor. Esznek édességet is, süteményt. Van egy ilyen ragacsos rizslisztből készült édes sütemény, amit még pálmacukorral is ízesítenek, meg aztán kókusz szórnak a tetejére, és szezámmagot is, úgyhogy ez gyakran kerül majd az asztalra, hogyha Kambodzsába érkezünk. A kókusztej amúgy is gyakori, ugyanúgy, mint ahogy Tájföldön is, vagy hát Dél-Kelet-Ázsiában számos helyen. Összességében Kambodzsába érdemes eljönni úgy, hogy az angkori templom együttest megnézzük. Mellette azt hiszem, hogy ez a vízre épült házak sokasága, az a kis vietnámi kambodzsai falu még szintén megér egy látogatást, ide általában elviszik a vendégeket, hogyha Angkorba jönnek, és egy picit kimozdulunk innen, akkor az igazi idézőes Kambodzsát is láthatjuk, meg az ottani életet, az pedig egy kicsit megváltoztatja a gondolkodásunkat arról, hogy milyen körülmények között is lehet optimistának lenni. Az egyik kedves hallgató kérdezte, hogy mikor lesz műsor Új-Kaledóniáról, mert hogy olvasta, hogy magyarokat is menekíteni kellett onnan, olyan a helyzet. Nos, mindenképpen sort kerítünk majd erre, és általánosságban már korábban a Világszámban meséltem, hogy Franciaországnak mennyi tengeren túli területe van, meg tengeren túli megyéje is, és milyen sok helyen az Indiai óceántól kezdve Dél-Amerikáig van még francia külbirtok, és hogy mi itt a helyzet ezeken. Nos, arról is majd mindenképpen fogok mesélni. Egyébként érdekes az, hogy ezek a hírek ritkán jutnak el hozzánk, úgyhogy különösen érdekes, hogy most ez ugye a magyar érdekeltség kapcsán eljutott, és én is olvastam alapban a beszámolókat, és ha belegondolunk, hogy hányszor van ilyen eset, nos, amikor én Bora Borán jártam, és az régebben volt, talán 25 évvel ezelőtt, akkor lehetett látni a porig égett bungalókat, és megkérdeztem, hogy miért van az, hogy ennyi bungalóit leégett, még a tenger fölött lévő kis házacskák is a tűz martalékává lettek, és mondták, hogy hát a zavargások miatt, amikor ugye fellázadtak az önállóságért a boraboraiak. Hát ezek azért ritkábban jutnak el hozzánk bizony, pedig nem is kevés ilyen van. Ha valaki utazott már Korzika környékén, akkor azt is látja, hogy jó pár szétlőtt jelzőtáblákat is lehet látni, mert azért a korzikaiak is sokat gondolkodnak abban, hogy esetleg a függetlenség gondolatával kacérkodjanak. De minden esetre, hát ez érdekes kérdés, majd ezt taglalni fogjuk itt a műsorban. A mai témánk azonban Vietnám lesz, mégpedig azért, mert a vietnámi turizmus az utóbbi időben egyre inkább bejön a divatba. Kuba volt talán az a célpont, ahol a szocializmust építgették, és hát mégis rengeteg vendég érkezett oda. Aztán most már a szocializmusnak a gyöngébb kiadását építgetik, és hát most is nagyon várják a turistákat bizony, de hát azért az igazsághoz tartozik, hogy amióta már utazhatnak az észak-amerikai turisták ide, az árak sem annyira alacsonyak, mint korábban, ráadásul mások az árak sok esetben, mint a belföldieknek, úgyhogy azért egy ottani ötcsillagos szálloda az szép, jó, de nem olyan ötcsillagos szálloda, mint mondjuk egy nyugat-európai vagy közép-kelet-európai ötcsillagos, pláne nem olyan, mint egy magyar újépítésű, mert azok a legjobbak közé tartoznak szerintem. De ha belegondolunk, akkor mégiscsak fontos nekik az idegenforgalom, és hát Vietnám számára azért annyira nem volt prioritás, de örömmel fogadják és fogadták a vendégeket, és az utóbbi időben a tengerparti szakaszok, a Mekong deltája, a csatornahálózat azért vonzza a látogatókat. Amikor én itt jártam, akkor érkezésemkor azonnal javasolták, hogy menjek mindenképpen az automatához, mert hogy itt dong a fizetőeszköz, és hát hatalmas számokat láttam, kaptam 50 ezer, meg 100 ezer, meg 500 ezer dongost, és hát sűrű volt itt infláció, és ez meg is látszott akkoriban a pénzeken. Ho Chi Minh City, ugye így hívják az egykori Saigont, és ennek a repülőterére érkeztem, és amint kiléptem az épületből, rögtön megrohantak a taxisok, és hát elmondták, hogy jutányos árat kínálnak azért, hogy behozzanak a belvárosba. Na most a jutányos ár is jóval magasabb egyébként, mint hogyha valaki egyszerűen bekapcsoltatja a taximétert, de még így se volt drága. És ami furcsa volt, hogy már főszezonban nem volt egyszerű hotelszobát találni Szajgonban, ahogy ugye régebben nevezték a várost. Nagyon sok elegáns szálloda van itt egyébként, és vannak köztük patinások is, az Intercontinental például, vagy a Majestic, és ez a két legrégebbi is. Egyébként annak idején, amikor az amerikaiak itt állomásoztak, akkor ezt a két szállodát előszeretettel használták. De vannak vendégházak is, tehát tényleg, hogyha valaki Vietnámba utazik, akkor tényleg minimális összegért is tud szobát kivenni, és bőven akad vendégház, és pár fillérért is idézőjelesen azért a város külső negyedében lehet szobát kivenni. Tehát mai áron 1000 forintért már lehet szobát kivenni, tehát azért nyilván ilyenek a körülmények is. Ilyenkor persze vállalni kell azt is, hogy esetleg az új vendég is majd ott lakik, és hát lényegében egymás mellett lakunk egy szobában, de tényleg akkor még talán alkudni is lehet. A mosdó is közös persze, viszont a bőröndökre vagy a csomagokra vigyáznak. Egyébként semmit nem loptak itt Vietnámba el tőlem, és a közbiztonságot én jónak tartottam. Bár hozzáteszem, ha megérkezünk Vietnámba, akkor rögtön látjuk, hogy a közlekedés az talán még a Bangkokinál is izgalmasabb. Először is mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár, és több volt a biciklihez képest a motorkerékpár, ami furcsa volt, mert Kínában ugye ott főleg biciklik vannak és feketék, itt meg főleg motorkerékpárok vannak és mindenféle színűek, meg a kerékpárok is sokféle színűek, de kevesebb van belőle. Egyébként kétszer-háromsávos út van a legtöbb helyen, tehát itt tényleg bőven vannak terek, de mindenki megpróbált az óriási dugóban előrejutni valamilyen módon az autósok között. És hát persze azért is fontos a motor, mert hogy haladni, hát szinte nem lehet. Amikor megérkeztem, ugye egyedül voltam, és fogadtam egy helyi kísérőt, megbeszéltük, hogy elmegyünk a Mekong folyó deltájához, és hát mondta a kis helyi emberke, hogy hát nagyon sokára fogunk odaérni. És mondtam, hogy olyan messze van. Hát azt mondja, az út 70 kilométer. És azt hittem, hogy viccel. Hát azért 70 kilométer nyáron nálunk az olyan, hogy hát így az autópályán leérek 45-50 perc alatt, de amikor láttam, hogy miként közlekedünk, akkor tudtam, hogy ez nem tréfa. Ugyanis ilyen 30-szal araszoltunk kifelé a városból, miközben jobbra-balra cikkáztak előttünk a biciklisek, a motorosok, tényleg alig lehetett menni. Érdekes az, hogy a sisak nem kötelező például a Kispotoron, úgyhogy nem is viselnek túl sokat. Az öltönyös üzletemberek meg ugyanúgy rohantak valahová, mint a diákok. Tehát simán öltönyben, meg egyenruhában, meg mindenféle másban is motoroztak emberek. A tanulókat ugye azonnal észre lehet venni, ugyanis Vietnámban kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ringben vannak, és piros nyakkendőt viselnek. A középiskolában már fehér az egyenruha. És gyakorlatilag folyamatosan észre lehet venni, hogy itt még a szocializmus furcsa, könnyített kiadását próbálják építgetni. A vörös csillagot például a különböző nemzeti jelképekben megtalálhatjuk. Szinte mindenhol felfedezhettük a híres piros csík transzparenseket, hogy ezek átíveltek az utca felett, és mindegyiken volt valamilyen ideológiai útmutatás. Ezzel együtt egyébként bőven vannak Vietnámban új házak, új beruházások, főleg koreaiak azok, akik itt befektettek, és már van rá lehetőség, tehát tudnak építkezni, már azért a tőkét azt befogadják, úgyhogy ilyen értelemben mondom, hogy egy picit a könnyített, lájtos kiadását építgetik a szocializmusnak, de hát Ho Chi Minh City még azért nem fejlődött úgy, mint Shanghai vagy Bangkok, ahol gyakorlatilag gombamód nőttek hirtelen a felhőkarcolók a földből jó pár területen. Úgyhogy itt nincs annyi felhőkarcoló, igazán nagyon magas, óriás épületek sincsenek, azért a belvárosban vannak emeletes házak, de hát azok is ilyen kis furcsa, vékony házak. Úgyhogy itt még a városkép is egy picit más, mint amit úgy nagyjából megszoktunk. Ami érdekes volt, hogy elvisznek néhány speciális helyre, ami csak Vietnámban van, mondta a kísérőm, és így is lettünk, hát elmentünk kettesben, ugye? Mert hogy, mint mondtam, egyedül voltam Vietnámban, úgy gondoltam, hogy érdemes ezt úgy felfedezni, hogy tényleg hallgatok a helyi kísérőre, azt azért nagyjából már két nap alatt levettem, hogy nem akar túlságosan átvágni, vagy legalábbis az átvágás olyan szintű, hogy meg sem érzem. És hát mondta, hogy persze, akkor menjünk el a híres életmentő alagutakat megnézni. Hát mondom, azt feltétlenül. És amikor megérkeztünk, akkor azt mondta, hogy hát láthatóan rátermett fiú vagyok, és próbáljuk meg az eredeti bejáratot, és menjünk az alagút eredeti bejáratán, ahol a vietkongok is közlekedtek a háború idején. És ezt úgy kell elképzelni, hogy oda mentünk egy ilyen erdős részre, hát gyakorlatilag szinte az erdő közepére megérkeztünk, és az avar takarásában volt egy akkora luk, mint hát nálunk ilyen csatorna nagyjából, amiket látunk Budapest utcáin, körülbelül akkor egy picit nagyobb annál a ilyen rés volt. És hát gyakorlatilag ez egy ilyen 80 centis lehetett maximum, de talán annyi sem, és hát azt mondta, hogy nagyon-nagyon gyorsan lehetett a háború idején ott közlekedni, a kistermetű ázsiaiak gyorsan befértek rajta, úgyhogy hát én is megpróbáltam, de én ugye 193 centi vagyok, 76 kiló, és hát beszorultam az alig 80 centis résbe. A csípőm fennakadt egyébként, tehát a lábaimon még csak bementem ebbe az alagútba, ebbe a csatornába, de aztán a csípőm úgy beszorult, hogy nem tudtam se felfele, se lefele mozdulni, úgyhogy tucatnyiszor megbántam magamban, hogy hallgattam a vietnámi kísérőmre, és pont azon gondolkodtam, hogy hát ez ráadásul milyen szörnyű dolog, hogy úgy leszek majd a hírekben, hogy beszorult egy alagútba. Szóval azt gondoltam, hogy végem, tehát látszik, hogy még a hiúságomat is bántotta az, hogy én nem tudok kimászni egyszerűen ebből az alagútból. És nagyon sokat gondolkodtam, és hát mondom, hogyha végül is valahogy ezt azért meg lehet oldani, vagy fölfele, vagy lefelé, úgy, hogy mondjuk nem lesz iszonyúan véres jobb és bal oldalon a csípőcsontom, és kell utána a kórházba kezelni, meg fertőtlenítőt kell kenegetni. És arra gondoltam, hogy megpróbálom azt, hogy hát ugye mindenféle szappanna vagy bármivel le lehet csúsztatni dolgokat olyan helyen is, ahol látszólag nem férnek el. Meg akkor gondolkodtam, hogy a macska is ugye a fejét, ha átteszi, akkor már átfér. Hát tudtam, hogy az nálunk nem így működik. De addig-addig gondolkodtam, míg végül is átpréseltem valahogy magam, és szinte beestem az alagút rendszerbe, mert hogy a kezdeti rész a tetejénél ilyen nagyon-nagyon szűk volt, és aztán hopp, hirtelen megnőtt, és akkor pottyantam egyet, de nem olyan nagyot egyébként. És hát rögtön egy denevér súrolta a fejemet. Aztán több száz métert kúsztam egy csőszerű valamiben, mert nem csak föld volt, vagy nem föld volt, hanem nyilván a beomlás veszély miatt beépítették ezt a részt, és hát úgy tudtam tájékozódni, mert hogy voltak elágazók is itt az alagutas résznél, hogy a kísérőm az a föld felszínén sétált, és így kopogtatott, folyamatosan így kopogtatott fölül, hogy meg vagyok-e, merre menjek, és akkor amerre a kopogást hallottam, nagyjából arra mentem, hogy ne tévedjek el. Nem volt sok elágazó, de hát azt gondolom, hogy egyszer is elég, hogyha elrontom szerintem ilyen kis föld alatti alagutas részbe. Ez hát nagy élmény volt, de azt gondolom, hogy olyan ez, mint a New Yorki szilveszter, hogy elég volt egyszer. Hozzáteszem, az átlagos turisták kedvéért vannak olyan rendes bejáratok, ahol befér mindenki, meg lehet nézni, hogy milyen a föld alatti alagutak hangulata. Egyébként 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak a híres föld alatti létesítményeket, még a francia gyarmatosítók elleni harcok miatt. Létrehozta kórházat is, mélyen a föld alatt. Aztán iskolát, ez nagyon furcsa volt számomra, hogy még iskolát is csináltak ott, és parancsnoki szobát is. Az amerikaiak ugye hát kiirtották lényegében a dzsungelt, és az biztos, hogy tényleg mindenképpen fel akarták fedezni a létesítményeket, és hát felfedezték, és továbbálltak, csak az volt benne az átverés a vietnámiak részéről, hogy az álbunkerekre akadtak rá a vietnámi álbunkerekre az amerikaiak, amelyeket megtévesztésképpen építettek, mesélték ezt ott nekem, mert hogy az igaziak azok jóval mélyebben kezdődtek, és a bejáratot alaposan elrejtették, és ilyen szűk volt, mint amiről meséltem, tehát gyakorlatilag szinte nem is fér be egy átlagos katona, pláne, hogyha még van felszerelése is. Hát én úgy mentem ide, hogy mindig hosszú nadrágban megyek, meg zárcipőbe, kigyók miatt is, meg úgy egyébként is, hogyha valami olyan helyre megyünk, de gyakorlatilag nem volt nálam különösebb felszerelés, vagy bármi más, és alig tudtam bemenni. Na most hát, ha még valakinek cucca is van, hát gyakorlatilag lehetetlen itt bemennie. Ehhez képest vannak tágasabb bejáratú alagutak, és azok is szép nagyok, de nincsenek ilyen mélyen. Tehát nem az, hogy a végén még úgy lehuppanunk egy kicsit, hanem egy picit magasabban vannak, és hát lényegében a bejáratot is alaposan elrejtették. Úgyhogy amikor azt hitték, hogy már felfedeztek mindent, és megvannak a föld alatti járatok, és hoppá, ott összeszedték a fegyvereket, és kész, és pipa, akkor nem tudták, hogy még alatta van egy másik járatrendszer, jóval mélyebben, jóval eldugottabb bejárattal. És megkérdeztem a kísérőmet, hogy hát ez nagyon szép, de miért mutatják most mégis ezeket meg azoknak a turistáknak, akik így tényleg így vadabb élményre vágynak, és akkor mondta, hogy hát ennél most már sokkal komolyabb alagutak vannak, meg másfajta hadviselés, mint akkoriban, és akkor így ezt így nyugtáztam. Azt nem mondom, hogy megnyugodtam. A vietnámiak minden esetre megőrizték a régi harckocsiknak a maradványait is, és még a repülőgépek roncsait is megnézhetik az érdeklődők. Sőt, csapdákat is lehetett látni, olyan csapdákat, ahová beleestek a támadók. És összegyűjtötték a régi bombák maradványait, meg lőszereket, és nagy halomba rakták, és akkor lehet ezekkel fotót készíteni. Ami furcsa volt, hogy bőven fogadnak mindenhonnan turistákat, tehát amerikai turistákat is bőven fogadnak, és akkor ők is ott fotózkodhatnak. Egyébként kifelé, amikor haladunk, akkor van egy szuvenírbolt, és a legtöbben az amerikai katonák régi öngyújtóit veszik. Hozzáteszem, hát amennyit eladnak itt, hát annyi amerikai katona szerintem soha nem volt Vietnámban, úgyhogy valószínűleg újra gyártják ezeket, és ezek csak másolatok, de ezt nem tudom pontosan, csak erős a gyanúm. Egyébként kígyópálinkát is árusítanak, de nem ilyen kis picikét, mint amiket Kínában lehet kapni, hanem ilyen hatalmas nagy kígyópálinkákat, és tényleg két kígyó is volt benne például, amit először hazahoztam, és hát ráadásul adnak ilyen kis plecsnit is, hogy haza lehet vinni, és szabályosan, mert azért Vietnámban komolyan veszik azt, amikor kibejárkálunk a határon, meg a vizsgálatot is, úgyhogy engedély nélkül nehéz ezeket beszerezni, és hát az engedély pedig azért nem olcsó, mert gondolom valami alapot ki kell fizetni, hát maga a pálinka, nem tudom, pár ezer forint volt, és kétszer annyiba került az engedély, hogy el lehessen vinni legálisan, mert én ezeket beszoktam tartani, de hát attól függetlenül a feleségem még ügyesen kidobta, pedig néztem az interneten, hogy az én vagyonokba kerül egyébként, hogyha megrendeli, de hát végül is kinek kellene ilyen, persze, értem én ezt. Minden esetre a harcok helyén Ho Chi Minh-nek, a nagy vezérnek és tanítónak is megtaláljuk az emlékművét, és a falon mindenféle szocialista, realista munkák láthatóak az amerikai katonák rémtetteivel. Hát persze nyilván mindig a győztes állít ilyeneket a vesztesekről, és hát biztos, hogy van is benne igazság. És hát ez összességében azt kell mondanom, hogy azért egy olyan kaland, amit aki végél nem felejti el, bár hozzáteszem, a lőszerek, a titkos kis föld alatti alagutak, a különböző roncsok, maradványok, repülőgép maradványok, katonai öngyújtók, azt gondolom, hogy azért nem mindenkit biztattak arra, hogy hát ide feltétlenül el kell jönni, de egy átlagos érdeklődő, vagy pláne egy hadászat történelem iránt érdeklődő azért tanulságos kirándulásra mehet errefelé. Aki pedig inkább a természetre kíváncsi, az ne is biztos, hogy ebbe az erdőbe jöjjön el, ahol ezek az alagutak vannak, mert hát biztos, hogy sok helyen vannak még, de ezeket mutogatják meg a turistáknak. Ugyanakkor a Mekong folyó deltája olyan élmény, hogy lényegében ez mindenkinek tetszeni fog szerintem, mert olyan az egész hangulata, mint a klasszikus amerikai filmekben. Felhős volt az ég, amikor itt jártam, folytogatóan füllett a levegő, és furcsa kis csónakkal indultunk útnak. Nagyjából 30 percnyit csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, aztán kikötöttünk egy kis szigeten, és elmondták, hogy 300-an élnek ott. Banán termesztettek, a banáncserjéket meg is lehetett nézni. Hozzáteszem, itt azért nem zölden szedték le, hanem viszonylag sárgán, és már vitték is a piacra, tehát finomabb volt talán. Aztán a halászat is érdekes mesterség, de hát ezt sem modern eszközökkel űzték, hanem régi hálókkal. Megpróbáltak eladni nekem egy fából készült kis hangszert, pálmafából készült, és annyira olcsó volt, hogy nem hagytam ott. Kevés dolgot gyűjtöttem életemben, Ilyen volt például a póló, hogy ahol jártam, és volt ilyen helyi póló, azokat mind megvásároltam, és aztán a feleségem kidobta az összeset, és akkor itt abba hagytam a pólók gyűjtését, a másik pedig a hangszerek gyűjtését. Nem azért, mert értek hozzá, hanem egyszerűen az érdekes helyi, ott előállított ezotikus hangszereket szeretem, és szeretem ezeket megszólaltatni, még akkor is, hogyha csak úgy tudom, hogy elmagyarázták a helyiek, nem pedig professzionális módon, de ezeket gyűjtöm, ezeket külön helyre tettem, és majd egyszer lehet, hogy nyitok belőle egy kiállítást, minden esetre most csak így örülök neki, hogy van, és hoztam Vietnámból is egy kis pálmafa hangszert. Be is mutatták egyébként természetesen a használatát, és hogy a látvány még izgalmasabb legyen, oda hívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és a zenésztársait. Az egész olyan volt, mint a Ki mit tud a 70-es években, mert hogy kiállt az énekeslány, meghajolt. Aztán teljesen mozdulatlanul állva dalolt. De tényleg szinte meg sem mozdult, semmi gesztusok, hanem gyönyörűen szépen énekelt. És amikor befejezte a produkciót, akkor újból meghajolt, majd következett a váltótársa. Így énekelgettek felváltva, rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámulva. Sose felejtem el. A kulturális élmény után indultunk tovább, és nem sokára újabb sziget következett, újabb meglepetésekkel, mert hát persze a csónakkal mentünk tovább. A következő szigeten kiválaszthattam, hogy mit szeretnék ebédre. Vagy elefánthalat, vagy friss kígyót. Ez volt a választék, és maradtam az elefánthalnál. De az elefánthal az nem elefántból készül, hanem a 40 centis folyami halnak az alakja emlékeztet picit az elefántra, de azért kell egy kis fantázia hozzá. Persze emlékeztet elefántra, mert olyan, mintha ormánya lenne, de hát igazából persze nincsen ormánya, mondom, hogy bele lehet képzelni. Viszont alaposan megsütötték, és nagyon finom volt. A kísérőm segített a finom falatok megfelelő elfogyasztásában, megmutatta, hogy ezt hogy is kell enni. Nos, először a tányérra helyeztünk egy vékony zsírpapírt. A zsírpapírra zöldséget, hagymát raktunk. Ezt követően apró haldarabokat helyeztünk a zöldség tetejére, tehát lényegében elkezdtük levenni, leszedni a halról a kis apró haldarabokat, és utána az egészet begöngyöltük, és már lehetett is falatozni a palacsintaszerűen kinéző finomságot. Egy picit hasonló volt ez a módszer ahhoz, mint ahogy a pekingi kacsát készítik Kínában. Tehát itt is lényegében egy halas, hagymás, zöldséges palacsintát tettünk, és nagyon finom volt. De ha már a kígyót azt nem próbáltuk ki, akkor viszont az elefánt halat kígyó pálinkával illett leöblíteni. Amúgy sem vagyok annyira profi az alkoholfogyasztásban, de ez olyan szörnyű volt, hogy azért nehéz elképzelni. Hegyes, csípős, erős paprika pálinkát kóstoltam meg Várgesztesen nemrég, és az is kemény volt, de hát az finom volt. Tehát mi tudunk azért ilyet csinálni. Hát a vietnamiak szerintem nem, vagy legalábbis amit ők csinálnak, az a mi ízlésvilágunktól elég távol áll, de hát minden esetre azért kipróbáltam, és hát méltatták is a hősiességemet, de sokkal jobban örültem annak, hogy hoztak finom gyümölcsöket. A vietnámi banán az jóval apróbb, mint amit a bevásárlóközpontokban veszünk, azok ugye Dél-Amerikában termesztett fajták, és még az afrikainál is kisebb a vietnámi banán, nagyon édes volt. De a többi trópusi gyümölcsre sem lehetett panasz. Mondjuk az nem csoda, hiszen alig néhány métert kellett sétálni, értük, a vendéglő melletti kertben termett valamennyi. A lakoma után pedig következett a helyi attrakció. Egy vékony vietnámi fiatalember a nyakába vett egy óriási kígyót, és pár másodpercig simogatta. Aztán felajánlotta, hogy készít egy fotót rólam és a kígyóról. Hát először úgy döntöttem, hogy inkább a montást választom, ha közös képet akarok, de aztán addig-addig unszolt, hogy végül is lett egy nagy kígyós kép. Megnéztem a helyi méhészetet is, és a kísérőm biztatására alaposan belenyomtam a mutató ujjamat a kaptárba, anélkül, hogy egyetlen csípést elszenvedtem volna. Lenyalogattam a friss mézet az ujjamról, mire a vendéglátó mosolyogva megállapította, hogy na ugye, édes itt is az élet. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!